Politikai Pankráció, ketrecharc a PS stúdióban.
Sziasztok, ez itt a Politikai Pankráció, végre újra hárman. Tehát Balogh Gáborral is kiegészültünk, és itt van közöttünk középen Apáti Bence, akit egy ilyen dramaturgiai megfontolásból állítottunk középpontba, az aranymetszésnek így a jegyzőkönyv centrumába.
De mondjuk a jegyzőkönyv kedvéért, hogy tiltakoztam.
Tiltakoztál?
Döbbenetesen erőszakosan tiltakoztam, de le se kakkantottam.
Igen, de ezt most meg kell tartanunk, ezt az ültetési rendet, ugyanis így bizonyítjuk a esetleg minket néző, haladó nézőnknek, hogy teljesen felesleges a Bencének a különböző profiljait jelenteni azzal a váddal, hogy nem létezik, mert létezik, nézzék meg, létezik. Illetve a Hír FM hallgatói nem látják a Bencét, de hogyha megszólalsz, akkor ők
itt
is.
Vagyok, én vagyok az Apát.
Szóval te vagy az Apáti Bence. Szóval hogy is volt, hogy neked most bizonygatni kell a létezésedet?
Hát az úgy történt, egyébként egészen nosztalgikus érzéssel tekintettem erre az egész tiltás dologra, mert 2018-ban ezt emlékszel, hát ezt gyakorlatilag két naponta éltük át. Én meg, még a választást is karanténban töltöttem, emlékszem, egy 30 naposba, de már nagyon rég nem tiltottak le. Annyi volt, hogy csináltunk egy jó kis vidit a Magyar Péterről, Patriótán, és beszélgettem ott a főszerkesztővel, hogy hova lehetne ezt esetleg elkikommentelni, mi lenne a Magyar Péternek a figyelmét is felhívnunk. Felhívnánk arra, hogy egy ilyen rendkívül színvonalas anyagban emlékeztünk meg róla és a munkásságáról, a barátairól, meg a céljairól, és akkor beraktam 3-4 posztja alá kommentben az Apáti reagált, tök kedvesen, aranyosan.
De hogy ő is szoktam.
Nem, én tényleg, tehát tényleg cuki voltam. Ahogy én szoktam, és akkor másnap reggelre eltűnt az oldalat gyakorlatilag, de tényleg egy pár óra alatt lejátszódott a történet, és akkor visszafejtegettük, mert kaptam az értesítést, de én ehhez már kicsit hülye vagyok, hogy eljussak odáig, hogy most pontosan mi volt az ok, de a lényeg az, hogy azért ott megtekintettük, hogy mi történt, és az történt, hogy nem gyűlöletbeszéd, ami már ugye ismerős, meg hát mindannyian átéltük, amikor gyűlöletbeszédért tiltogattak.
Hát, akit azért még nem tiltottak le, az nem csinált semmit
az
a magyar internet.
Az, már... az tényleg nem létezik.
Az nem létezik.
Egy kamu profil. És ha nem azt írták, hogy személy azonossággal való visszaélés történt, tehát, hogy nem én vagyok az Apáti Bence. Fellebbeztünk, 2 perc után jött vissza a visszajelzés, hogy hülyeskedjek már baromságokkal, hogy én azt hazudom itt nekik, hogy én vagyok az Apáti Bence, és most azonnal elveszünk a oldalodat, te rohadt hazug imposztor.
Elvárták volna, hogy bemenj az anyakönyvvezető,
nem tud, de várjál,
hivatalba is ott felvegyen.
Szelfiket csináltam.
Kovács Béla nevet.
Személyt raktam ide, lefényképeztem magam. Nem érdekel minket, de nem, azért természetesen egy 4 nap alatt azért csak sikerült bebizonyítanunk, hogy én vagyok, és akkor visszakaptam először csak az oldalt, amit nem tudtam posztolni, hanem hogy volt, ez hétfőn kaptam vissza, és kedd reggel történt az, hogy már posztolhattam.
Igen, ez ilyen nagyon érdekes ismeretelméleti irányt vehet ez a beszélgetés, mert hogy van az a felvetés, hogy hát honnan tudjuk, hogy az anyánk azért, mert egy középkorú nő gyermekkorunkban ezzel etetett minket, hogy én vagyok az anyád, tehát nincs erre semmi közvetlen bizonyítunk, de talán arra, hogy én vagyok, meg te vagy, tehát arra talán fogadjuk el, hogy ez az erős bizonyíték.
Ja, de várj, gondolj, azért a magyar politikai életben hány ember gondolja magát komolyan vehető, komoly politikusnak, gondolj bele, tehát azért az, hogy valamit gondolsz magadról, egészen
Na jó, de ha
semmiben arra, hogy ez nem mindig van úgy
áll. Semmiben nem vagy biztos, mert annyi olyan gyorsan változik a világ, de talán azt tudod, hogy Balogh Gábor vagy.
Hát jó pillanataimban, igen. Egyébként egy nagyon érdekes dolgot vetettél fel így akaratlanul is, vagy dobtál be, hogy egyre bementél, és akkor azt hittem, hogy azt mondod, hogy bementél a Facebookhoz, vagy bizonyítsd, és úgy hirtelen így bevillant nekem, hogy hát nem tudsz bemenni. Nem, tehát ez egy olyan cég, amelyik a világ egyik legnagyobb cége, és nincsen ügyfélszolgálata. De nem csak személyes sincs, hanem telefonos sincs, tehát élő emberi lényel nem beszélgetsz. Elvileg levelezel, elvileg azok talán élő emberek, akik ezt elbírálják, de ezt is tudjuk, hogy rengeteg robotizált, maga automatizált része van már ennek is. És nem látunk bele egyáltalán, és minden mögött ugye mi az ideológia, hogy azért nem látsz bele, mert ez egy magánvállalkozás, mi a fene között van neked hozzá, egyébként is örüljél neki, hogy ingyen használhatod. Cuki olyan rendes, hogy az adataidért cserébe, meg azért a pár 10 milliárd dollárért, amit mondjuk minden órában megkeres az adataidból, azért te ingyen használhatod. És itt felvetett olyan fontos kérdést egyébként. Én alapvetően ilyen csökött magántulajdon párti konzervatívként, én nagyon nem szeretem, amikor az állambácsi kitalálja, hogy bizonyos dolgokat, amiket mások megcsináltak, azt majd ő úgy ráteszi a kezét, és majd úgy megszabályozgatja. De azért vannak olyan helyzetek, amikor el kell gondolkodni azon, hogy mondjuk mit tudom, én ott volt a ilyen szocialista meg kommunista álmodozással nehezen vádolható baros miniszter, ugye a vasminiszter, aki az államvasutakat létrehozta. Ugye Magyarországon kevesen tudják, hogy a vasutak és a világszerte minden, azok magán vasutak voltak. És ennek az ideológiája az volt, egy rendkívül magántulajdonpárti, ultrakonzerv, mai szemmel ultrakonzervatív kormányzat idején, a dualizmus idején, hogy az a helyzet, hogy már nemzetstratégiai érdekké vált az, hogy a vasutak egyrészt pontosan működjenek, mindig lehessen tudni, hogy kihez kell fordulni, ha baj van, és a magyar államnak legyen ráhatása arra, hogy ez hogy működik, mert míg a vasút mondjuk az 1850-es években az egy olyan kis luxus valami volt, hogy akinek volt rá pénze, meg érdekességként elutazott valahova, néha gyorsabban eljutott lovon egyébként, de inkább csak egy érdekesség volt, és mondjuk eltelt.
Aztán megszületett tömegközlekedés.
És 20-30 éven belül, így van, nemzetstratégiai tényező lett, meg hát áruszállítás, meg stb. Szóval a lényeg az, hogy azért lassan el kéne gondolkodni szerintem, úgy Magyarországon, mint a világszerte, hogy a közösségi média bizonyos szegmenseit azért most már minimum erősen megszabályozni kéne, tehát az államosításig még nem radikalizálódtam el, de rosszabb pillanataimban már ez is eszembe jutott, amikor éppen a sokadik teljes reménytelen küzdelmet vívom a Facebookkal. Tehát ez a dolog egyik része, ezen el kéne gondolkodni. A másik meg az, hogy tehát ez egyrészt ugye a visszaélés a hatalommal. Ez nagyon fontos, hogy a Facebook hatalom. Nem, ez nem egy magánvállalkozás. A Facebook 2024-ben az internet, vagy legalábbis 70%-ban az internet. És mint az internet maga a közbeszéd, ezért el lehet mondani, hogy a Facebook az mondjuk 70%-ban a közbeszéd gyakorlatilag. És ha a Facebook különféle módokon él és visszaél ezzel a monopól helyzetével, akkor ez lényegesen nagyobb demokrácia deficitet jelent, mint egy csomó minden, amin egyébként divatos derpegni, hogy milyen demokrácia deficitek vannak.
Ez egy kicsit közbeszólnék, hogy ez a magánvállalkozás, és ne szóljunk bele a működésébe, fogadjuk el, hogy ez ilyen. Egyszer egy ilyen, ezt a szólamot hangoztató liberális barátomat fél évvel ezelőtt szembesítettem azzal, amikor azon fuldokolt a dűtől, hogy Bakhmutban a Wagner csoport miket művel, én visszanyomtam neki, hogy de hát a Wagner csoport az egy magánvállalkozás, mert az semmit akar.
Gonosz trollkodás.
Ez aljas, de igen.
Azért muszáj nekem is közbeszólnom, mert mondtad, hogy nem lehet fölvenni velük a kapcsolatot, és képzeljétek el, hogy az a elképesztő dolog történt, hogy bemegyek az operetbe, ügyintézek, adminisztrálok, nem tudom, és csörög egy telefon, a telefonom, és kiírja, hogy nem tudom, Malajzia. Elmondom, hogy ez egy újabb maláj trónörökösnek a...
Rögtön elővetted a bankát, az, hogy beolvasod.
Igen, azonnal, hogy akkor szeretném erre kérném ezt a 10 milliárd eurót azonnal, és hát nem vettem föl. Majd szól, még egyszer csörög, most már egy londoni számmal.
Jó, hogy nem csengeri szám volt, mert az örökösnő is felhívott volna.
És akkor jutott eszembe, hogy most megkérdezem oda bent a Megánál, hogy nem lehet-e, hogy esetleg ezek mégiscsak fel akarják velem megkapcsolatot. Szerintem tegyél egy próbát, tehát maximum elveszik az összes pénzedet a nigériai uralkodó öröksége tekintetében. De nem, valóban egy hölgy volt, Karen vagy Karina, vagy nem tudom, egy kicsoda, aki egyébként tényleg egy egészen furcsa akcentussal beszélt, tehát valószínűleg ez egy átirányítás, tehát valahol Indiában vagy Malajziában van egy nagy központ, és akkor onnan átirányítják onnanba és onnan, és beszélgettem két alkalommal is, és miután visszaállították az oldalamat, utána is fölhívott ez a kedves asszony, és elbeszélgettünk arról, hogy nagyon köszönöm, és nagyon fontos, hogy azért vigyázzak a közösségi alapelvek, mert az nagyon fontos dolog. Úgyhogy ennyiben történt változás, hogy most már el tudsz szépen lassan, hosszú-hosszú napok után jutni oda, hogy szóba állnak veled.
Bocs, még egy fontos dolog, hogy amit mondtam, hogy a vasúti államosításnál is van, ez a kedvenc párhuzam ezzel kapcsolatban, hogy nem csak az volt, hogy az államnak legyen hatása rá, meg hát mégiscsak nemzet biztonsági kérdés is, hogy működjön a tömegközlekedés, hanem az is, hogy működjön jól. Na most ugye a Facebook viszont a saját úgynevezett közösségi elveit, amennyiben azokat elfogadjuk legitimnek, zárója nem fogadjuk el, én nem, tehát hogy ez szerintem ott egy csomó olyan van, ami alapból baromság, de ezeket elfogadom, nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a minimális működőképesség szintjéig sem tudja betartani a saját szabályait sem. Olyan tiltások, olyan felfüggesztések, olyan szankciók vannak, amelyek a saját rendszerük szerint is teljesen irreálisak, tehát nemrég egy ismerősömnek egy vadi új oldalát tiltották le úgy, hogy egyetlen posztot sem tett közzé, de már is kapott egy tiltást, hogy megsértette a közösségi alapelveket.
Tehát, lehet, hogy nem volt joga egy oldalt létrehozni.
Igen, csak ezt nem tudta. Igen, és kereste a közösségi alapelvek, hol van az ő neve benne.
De sokszor nem is nyilvánosak ezek az alapelvek, mert hogyha nyilvánosságra hoznák az alapelveket, akkor végén még maradéktanul be tudnád tartani. Annak ellenére, hogy ellenségként vagy számon tartva.
Igen, ezzel a ez a Facebook alapelveinket megsértetted üzenetekről, és ugye általában nincs részletezve, hogy mi legfeljebb egy mondatban, hogy a gyűlöletbeszédet sértetted meg.
Jó, de hát az iróniát nem ismeri föl, hogyha idézel valakitől, akkor azt nem érti, hogy ezzel egyébként nem értesz egyet, amikor rutintalan Facebook felhasználó voltam, akkor időnként a halálos fenyegetéseket kiposztoltam, vagy hogy hogyan kérdőjelezik meg a nemi identitásomat, nem tudom én, és ezekkel kapcsolatban azonnal kaptam a tiltást.
Szóval nekem ilyenkor az jut eszembe, hogy valóban az ember szívesen átnézni ezeket a közösségi alapelveket úgy rendesen, meg az összes szankciót, meg hogy hogyan meg, vagy egyszer megsérted, akkor ez történik, kétszer az történik, és ez mondjuk következetesen be legyen tartva. Nekem erről eszembe, hogy az, amikor szegény Szolzsányi szint lecsukták, és ő azt mondta, hogy szeretné a Szovjetunió büntető törvénykönyvét elkérni, ha már úgyis unatkozni fog egy 30-40 évig, és közölték vele, hogy a Szovjetunió büntető törvénykönyve az nincs kinyomtatva. Nincs, nem adta ki a szovjet állam. Tehát ezt 57-ben adták ki először nyomtatásban, mert ezt azoknak kell ismerniük, akik az ítéleteket meghozzák, szóval nincs nyelvtárs, nehogy ma azt gondolja, hogy maga olvasgathatja ezt. De kicsit azért néha így érzem magam.
Meg hogy Wyszyński is mondta, tehát nem a törvény betűje számít, hanem a beismerő vallomás.
Így van.
Az jutott eszembe az általatok elmondottaknál, hogy most azért kialakult világszárt egy elég erős közhangulat, meg egy ilyen nagy törekvés arra, hogy megrendszabályozzák ezeket a közösségi médiumokat, és méghozzá, mintha ilyen egységfront kezdenek kialakulni a politikai paletta két oldala között. Nyilván más-más megfontolásból, más-más indokok mentén akarnak beavatkozni a amerikai meg a londoni központ működésébe, de mintha megszületett volna az a közös ügy, hogy ezeknek a nagy, egyközpontú, egész világot behálózó globális közösségi médiumok inkább jöjjenek létre ezeknek ilyen nemzeti alliterációi.
Hát igen, ugye valóban egyre több helyről vetik föl, azért nem teljesen mindegy, hogy miért szerintem, vagy hogy mit akarnak mögé álmodni, mert azért olyan is van, és azt is egyre többször halljuk, hogy azért kell ezeket megreformálni, vagy valamilyen formában nagyobb kontroll alá venni, mert még mindig nem eléggé üldözik a nem megfelelő véleményeket.
Igen, a baloldalról.
Tehát, hogy van egy ilyen kritika is, így van.
Lásd például a brazil, egyik brazil legfelsőbb bíró, ami ez a kopasz ember, aki ilyen Voldemortnak öltözik, nagyon vicces, mindig ilyen nagy fekete lebernyekekben, ilyen széttárva, ilyen varjú alakban.
Ez a munkaruhája valószínűleg ott a legfelsőbb bíróság.
Hát, vagy lehet, hogy szeret, ilyen furcsa hobbiai vannak. Ő például arra hivatkozva próbálja a Twittert, vagy a most már X-nek kell nevezni, betiltani, mert hogy teret ad a Bolsonaro-féle fake newsnak, meg dezinformációnak.
Hát, igen, mert ezért mondom, hogy nagyon nem mindegy, hogy valaki miért akar ilyet, és ugye szerintem egyébként a legnagyobb akadálya egyelőre, és ez még egy ideig így lesz, annak, hogy valamilyen nagyobb kontroll alá vegyék ezeket, vagy legalább a saját szabályaik betartására rábírják ezeket a platformokat, hogy rettetesen megosztott a politika, ez nem majd a sajátosság, mindenhol egyre, ez a társadalmak is nagyon megosztottak, és bármelyik oldalban hatalman is, ez megpróbál hatást gyakorolni a közösségi médiára, a másik föl fog sikoltani, hogy ez azért van, hogy velem kitoljatok, és a borrasztó az, hogy általában így is van. Tehát, hogy még csak nem is ugye alaptalan ez a bizalmatlanság. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ameddig ez a megosztottság van, addig ezek a platformok, és itt legebb azért a messze a Facebook a egyrészt megbíztatlanabb, legszeszélyesebb, legtöbbet szankcionáló, szerintem a legjelentősebb veszélyt a szólásszabadságra ők jelentik, de bárki próbál hozzányúlni, a másik oldal rácsap a kezére, hogy ne nyújj hozzá, mert akkor az én szabadságomat fogja veszélyezni, és közben pedig igazából...
Nem tartható fent a jelenlegi állapot, mert most már a hibrid hadviselésről szóló előadásoknak talán már a proszemináriumen tanítják azt, hogy kívülről hogyan kell mondjuk egy országnak a stabilitását a közösségi média segítségével megbillenteni.
Hát igen, csak itt is fölmerül az a kérdés, tessék, hogyha valaki rámutat és azt mondod, hogy na figyelj barátom, te meg akarod billenteni ennek az országnak a stabilitását, akkor ezt hogyan bizonyítod, ha be tudod bizonyítani, szankcionálhatod-e, hiszen ő azt mondja, hogy nekem ez a véleményem, és azt is látjuk, hogy egyébként...
Nehéz ügy, ezt összepasszintani
a szólásszabadsággal. És ez borzasztóan sokszor amúgy tök adhok módon alakult. Tehát most nézzétek meg ezt a mostani Kane balhét, ami ugye arról szól, hogy a Voice of Europe nevű történet, ami mögött egyébként tényleg valószínűleg orosz oligarcha pénzek álltak.
És ennek a Voice of Europe-nak... kiszámoltam 13 millió forint, egész Európában 13 millió forintot költöttek el arra, hogy befolyásolják az egész kontinenst.
Mi maga matematikus, ezt hogy számoltad ki?
Hát ennyit foglaltak le a központban, a lengyel hatóságok.
Ennyit, hát igen, jó volna megnézni, hogy mennyibe került ez, azért ennél szerintem sokkal több pénzbe került, de itt ugye az igazi kérdés az az, hogy...
Tehát azért 13 millió forinttól, nem, bocsánat, de Balta Bütykösnek a polgármester választása nem tudott befolyásolni. Csak azt mondom, talán azt igen.
Csak szerintem ennél több pénz volt
mögötte. Meghívsz mindenkit a kocsmában.
Csak tudod, mi a kérdés? Ez legalábbis számomra. Tehát itt azért az igazi kérdés az az, hogy szerintem ez a történet, ez egy normális légkörben, ami nincsen, egyre kevésbé van Európában, ez egy egyszerű tényfeltáró cikk lenne, lehozta volna valaki, hogy én XY-ról azt tudomást szereztem, meg erről a hálózatról, orosz pénzből működik, kedves olvasó, tessék ezt tudni, úgy tessék ezt olvasni, hogy ez és ez az ember áll mögötte, azt akkor döntsd el, hogy hiszel-e neki vagy nem is, ehelyett pedig ugye az történik, hogy nem a sajtó egy része leplezi le a sajtó másik részét, hogy hiteltelenítse, ez a küzdelem, ez amióta van sajtó működik, és nagyon helyes ismer, egymás körmére kell nézni. Csak hogy itt az történik, hogy a szolgáltat, a titkos szolgálatok utána mennek, leleplezik, majd az a sajtó, amely lehozza azt, hogy a Voice of Europe orosz titkosszolgálati narratívát tolt, ami valószínűleg igaz, ugyanez a sajtó az orosz, vagy a lengyel meg a cseh titkosszolgálatnak szó szerint Ctrl-C, Ctrl-V-be lehozza tényként az állításait, tehát ők is egy titkosszolgálati narratívát mondanak el, és ami még nagyobb baj, mert ez még mindig csak ilyen sajtóetikai derpegés, hát az, hogy oda mentek, és ezt lefoglalták ezt a pénzt, és úgy döntöttek ezek az állami szervek, hogy a Voice of Europe működése az illegális. De attól, mert az orosz hiteltelen meg szar, az mitől?
Mert az orosz narratíva terjesztése illegálisnak számít Európában.
Ez egy nagyon nagy baj.
De mondok még egy vicceset.
Mert bármilyen narratíva terjesztése, hogyha illegális, az nagyon nagy baj. Egy más dolog a rémhír terjesztés. Tehát az más, az egy büntetői kategória. A fake news az sajtóetikai kategória, aki fake news terjeszt, az szar újságíró. Oké. És az, akinek meg van egy véleménye, az meg egy olyan ember, akinek ez a véleménye, és pont, ha neki azért ez a véleménye, mert havonta ezért baromi jó pénzt kap valakitől, akkor ha én
akkor
ezt leleplezem,
akkor
én rámutatok, hogy egy korrupt szarházi vagy, szerintem nem vagy őszinte, és az emberek, amikor ezt elolvasták, akkor azt megnézik az ő véleményt, és azt mondják,
na jó, többet okay, nem olvasom
ezt. És ez a gond, hogy a helyet pedig ugye büntetőjogi terepre terelődik ez az egész, ami
a paragrafusok megtámogatása nélkül.
Ami piszkosul veszélyes dolog szerintem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy abban a világban a hülyének lenni nincs jogod, de előbb-utóbb normálisnak sem lesz jogod lenni. Tehát ez...
hát amiről mi időnként szoktunk beszélgetni, meg jó pár videót is csináltunk arról, hogy az akár a szankciók, akár az ukrán győzelmi, ám hazug háborús propaganda, akár az ukrán történetek emlékeztek a befőttes üveggel drónt vadászó néniről, akár a kígyószigeteki hősökről szóló, akár a Kijev szellem emlékeztet. Föl tudtam sem, emlékszem, volt egy gyűjtésem 5-6, amit végfutott a 4-4-4-en. Volt egy csecsen hadur, akit két hetente agyon lőttek. És ezt tolta.
Csecsenek eddig kitartók, ezt a részét el tudom hívni.
Leporolta magát, és ment.
Ő még létezik, látod?
Számos ilyen történet volt, amiről nagyon gyorsan kiderült, hogy hazugság, de most, ha csak a politikai részét nézem, amikor azt mondod, hogy valószínűleg Ukrajna egyébként tényleg Amerika nélkül el fogja veszíteni ezt a háborút, ilyet nem szabad mondani, amikor Zelenszky mondja ezt két nappal ezelőtt, hogyha nem érkezik meg az amerikai támogatás, a kongresszus nem szavazza meg ezt a nem tudom, 50 millió eurót, vagy 50 milliárd?
60 milliárd dollárt,
bocsánat. Dollárt, nem eurót, akkor ők el fogják veszíteni a háborút.
Igen, de a fél évezet ilyet kimondtál a szádon, hát hogy Amerika nélkül
hát
a Szurovec nem tartanák ki,
az
akkor...
Többször majdnem ideg összeroppanást kapott egy ilyen kormányinfón, amikor ezt mondjuk kimondta egy fideszes kocsis, bocsánat, nem jut eszembe a neve, bármelyik fideszes politikusunk.
Igen, az ilyentől mindig előjön a beszédhibájuk, azért idegesek
igen,
lesznek.
És fölhám, hogy lehet ilyet mondani, ez igazság, amikor valóság bebizonyosodik, hogy tényleg ez a helyzet, akkor meg hát szépen csöndben vannak. De nem mondhatod az se, hogy a szankciók nem működnek, hogy a 12. szankciós csomag is teljesen felesleges. Hát emlékeztek a egyik kedvenc ilyen vicces példám, amikor azt mondták, hogy már tavaly, mi jutott, ez két éve, ha tart a háború, hogy már két évvel ezelőtt márciusban is el fog fogyni az üzemanyaga az oroszoknak. Vagy hogy már hűtőszekrényekből veszik ki a csippeket. Mert
persze, de itt szerintem egy olyan
nem
játék
mondhatod
van.
Európában, Nyugat-Európában, mert ez orosz propaganda.
Ez olyan játék van, hogy ilyen tilalomfákat állítanak, de teljesen átlátszik ügyekben, és hogyha te önérzetes vagy, és nem akarod ismételgetni ezeket a teljesen együgyű mondókákat, akkor utána rá tudják fogni, hogy orosz ügynök vagy. Tehát ez megképződik. Bocsánat, még kicsit visszakanyarodva az előzőhöz, a Voice of Europe-hoz, az volt még ilyen kis szórakoztató adalék, hogy azokban a baloldali médiumok egy részében beszámoltak erről, legyen az 24.hu, Telex, 444, nyugtalanító hírekről beszámoltak nekünk, hogy a orosz ügynökök itt ármánykodnak Európában, és orosz narratívát terjesztenek. Majd a cikk lezárult, és utána volt egy ilyen keretes kis ablak, amiben leírták, hogy ezt a cikk elkészítését a Brüsszel, meg az RP, meg a stb. Támogatta. Tehát, bocsánat, akkor... Egy propaganda küzd a propaganda igen, ellen, és mind a kettőt valaki egészen más fizeti, hát az biztos, mondta, hogy nem az olvasó. És még a álhírek kapcsán ezt a vicces sztorit akartam elmesélni, hogy kísérletképpen jelentettem az amerikai nagykövetség videóját, hogy dezinformáció terjeszt, meg fake news, mert hogy ugye azt a hazugságot...
Ennyire keményebb vagy, Fiszkó.
Nyilván a siker leghalványabb reménye nélkül.
Kísérletképpen.
Mert hogy azt állították a vonatkozó videójukban, hogy rajtunk kívül már mindenki levált az orosz gázról. Mi vagyunk az egyetlenek, hogy orosz gáz szittyózunk, de hát ugye nyilván nyilvános adatokkal be lehet nekik bizonyítani, hogy a csehek is, meg az osztrákok is, meg talán némi részben még a lengyelek is, bár ők nagyon próbálják letagadni, meg ők tényleg sokat tettek azért, hogy leváljanak az orosz gáztól, de a többiek nem erőltették meg magukat, csak nem a csövön keresztül, egy részben nem a csövön keresztül, az osztrákok igen, hanem például a csehek azok valahol Németországba kibontják az LNG-t, és akkor onnan kapják meg a csehek, de ugyanúgy orosz származású molekulákat égetnek el a erőműveikben, meg a háztartásaikban, de ennek ellenére ugye a Pressman azt állította a videóban, csak mi egész Európában csak mi tápláljuk ugye az orosz hadigépezetet, ez nettó hazugság, de hát valamiért a videó az továbbra is fent van.
Tényellenőrök
keresztül mentek rajta. Egyébként
annyiban azért ezt kiegészteni, amit mondasz.
10 másodpercek hogy mármint a híre felmen.
Hú, a 10 másodperc alatt az kevés lesz bármire is.
Utána folytatjuk.
Azok az elköszönésre elég, maradjunk abban.
Igen, de akkor a Hír FM hallgatóitól el kell búcsúzni, és hogyha kíváncsiak a Balogh Gábornak az izgalmas okfejtésére, akkor a pestisrácok.hu oldalán megtalálják a teljes műsort. Parancsolj, folytasd.
Szerintem mindig így kell csinálnunk, hogy így hirtelen kell véget vetni egy ilyen cliffhangernek, és akkor...
Ez követni fogja.
Abszolút, így van. Szóval igazából annyival arra mondtam, hogy azt szerintem egyébként nem teljesen igaz, hogy nem lehet ilyeneket nyugaton vagy Európában mondani, amit amiket te mondtál, hogy a grandgyőzelmi illúziókról beszélni, meg a szankciók eredménytelenségéről.
Jobb börtönbe nem kerülsz, akkor ezt rosszul fogalmaztam, tehát nem az van, mint a Voice of Európával kapcsolatban, igen, de az biztos, hogy karanténba helyeznek, és rátsütik, hogy hiába van igazad, nem, ezt sem mondják, hogy igazad van, de ez biztos, hogy orosz propaganda, mit tolsz. Pedig valóság.
Szerintem a helyzet egyszerre jobb is, meg rosszabb is, mert egyrészt olyan szempontból jobb, hogy ezek a vélemények megjelenhetnek egyébként sokszor még mainstream sajtóban is, ilyen elmélkedések szintjén véleményű cikkekben megjelennek ezek. Ennyiben azért mondom, hogy jobb a helyzet, mint amit te mondasz, szerintem, mert nem igaz, hogy ezt nem lehet fölvetni, és nem sem biztos, hogy rögtön kitagadnak egy ilyen embert. A helyzet abban a szempontból rosszabb, hogy nem mindegy kimondja. Tehát ha abban a felületen, azon a sajtóorgánumban, ahol fél évvel ezelőtt még szentírás volt, hogy Moszkváig fognak az ukrán bakák menetelni, ugyanaz a szerző, hát erre láttam konkrét példát, ugyanaz a szerző leírja, hogy illúzió volt azt hívni, hogy az ukránok megnyerhetik ezt. Nem, én egy külföldi lapnál, egy amerikai vagy brit lap volt, és ugyanez a szerző leírta, nagyon akkurátosan összeszedve azt, hogy az ukránok miért kerültek katonailag nagyon nehéz helyzetbe, és miért volt illúzió, írja ő, tehát retrospektív és visszatekintve is elmondja, hogy illúzió volt, amit ő maga leír, de persze nem írja le, hogy ezt én csesztem el, hanem...
Tehát nincs ebben önreflexió?
Ó, semmi, nem a világon.
Tehát mondjuk az önreflexiót azért én tehát nagyon hiányolom tőlük, mert hogyha ránéznek a kis kezecskéjükre, akkor azt látni kéne, hogy az véres. Mert azok a nyugati elemző központok, meg nyugati politikusok, akik ebből teljesen őrült, öngyilkos ellentámadásba belehajszolták az ukránokat, és több tízezer ember meghalt hódfeleslegesen, hogy ott Záporjózsiban a nyílt terepen fognak majd a teljesen kiépített Szurovikin vonal ellen légitámogatás nélkül, de NATO módszerrel támadni, és ettől remélték a sikert. Most ők az én, hogy is mondjam, kis logikám szerint ők definíciószerűen tömeggyilkosnak számítanak.
Szóval igen, hát önreflexió nincs, csak azt mondom, hogy van, akinek lehet, tehát azért a kiválasztottaknak lehet. Ha más mondja, pláne olyan, aki mondjuk esetleg erre hamarabb is felhívta a figyelmet, arra azt mondják, hogy orosz ügynök, de most a dolgot egyébként azért az bonyolítja, hogy nem kellett ahhoz a szerintem egy kicsit is érdeklődő embernek, aki az elmúlt két évet csak követte a háborús különféle propagandáknak az alakulását, hogy az nem kellett a lengyel meg a cseh titkosszolgált összefogás, hogy rájön az ember arra, hogy baromi sok orosz propaganda is van. Hát hogyne? Tehát, hogy tehát sok esetben az történik, hogy valaki mondjuk egyszerűen csak fölhívja a figyelmet arra, mert összeadja a megfelelő mint tudom, haditermelési adatokat, hogy csak egy dolgot mondjak, és rájön arra, hogy a háború elején az orosz haditermelés teljesen rottyom volt, most meg felpörgették, és most már mondjuk a nyugat-európai és az amerikai termelés akkor sem tudná állni a sarat, ha csak erre termelnének, pedig nem csak erre termelnek. De ez a dolog egyik fele, hogy mondjuk erre így józanul megpróbált felhívni a figyelmet, csak nagyon sokszor az történik, hogy pontosan ugyanezt fogja megírni az is, aki Moszkvából kapja a pénzt. Mert tényleg van, aki onnan kap, és ő is ezt fogja megírni.
Ez a valóság, és az a vicces, hogy a történelem ismétli önmagát. Nagyon idős, nemrégben elhunyt barátom apukája, hát ő részt vett a második világháború, meg az elsőben, és csak akkor még ugye ifjú volt. De, és ő róla szólt ez a családi legenda, hogy amikor még az első világháború kitört, akkor aztán talán még gimnazista volt a történetünk főszereplője, és akkor így ránézett a világ térképre, hogy kinyitotta az atlaszt, és akkor megnézte, hogy mely országok háborúznak egymással, majd megnézte, ott még be voltak jelölve különböző ilyen fekete négyszögökkel, meg barna háromszögökkel, nem tudom, hogy mennyi lignitet, meg fekete kőszenet, meg vasat, meg egyéb dolgokat bányásznak, ami ugye elengedhetetlen háborúhoz, illetve milyen lélekszámuk van ezeknek az országoknak, majd így egy kis kockás papírt elővett, ahol egy ilyen ceruza segítségével ezt a két számsorokat így felvezette, majd utána a némi összeadást végzett, és így gondolkodott egy 5 másodpercet, majd azt mondta, hogy erre rábasztunk. és akkor ő ugye defetizmussal meg lett vádolva, mert hogy már valahogy 14-ben nem hitt a győzelembe. Bocsánat. Tehát akkor orosz propagandát, vagy akkor francia
akkor
propagandát,
is orosz angol propagandát. Akkor is orosz propagandát.
De végül neki lett igaza. De
azt csak azt akartam mondani a Gábornak, hogy igen, igazad van, csak nagyon fontos az időrendiség, amit megfogalmazta, hogy mikor lehet mit mondani, mert hogyha visszagondolsz arra, hogy például a migráció tekintetében, mondjuk 2015 magasságban miért kaptuk a tiltásokat, mert kimondtuk az igazságot, az igazság azóta azért jó pár év elteltével elhangzik a másik oldaltól is, én Magyarországon is hallottam olyan újságírókat, akiket még annak idején még vitatkozgattam emberek, és egészen mást mondtak. Persze, amikor a valóság szemmel láthatóan bekopog az ajtón, még be is nyit, akkor utána valóban nincs más választásod, mint elmondani, neked is elmondanod, hogy elmondod te is az igazságot. De én ezt nem annak tudom be, hogy nem tudom én, önreflexiót gyakorolt, vagy rájött az igazság. Ez arról van szó, hogy az emberek már látják, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy ez most rövidebb, egy-két év alatt bekövetkezett, de szerintem teljesen ugyanaz van mögötte, mint mondjuk a migráció esetében.
Lehet-e a valóság propaganda, ez egy jó kérdésfelvetés, akkor tekerjünk át a másik témára, hogy válhat-e valóságá szerintetek Magyar Péter?
Létezik-e? Tegyük
fel ezt a kérdést. Létezik Magyar Péter? Bár akkor még ezt a poént, akkor még gyorsan elmondom, mielőtt elkezdtek ti beszélni, hogy én több helyet láttam, főleg a Twitteren, hogy elkezdtek kísérletezni ezzel, hogy ilyen automatikus algoritmus ráeresztenek a posztokra, ami kijelzi, hogy ezt a képet egy mesterséges intelligencia generálta, és több Magyar Péter képnél, ahol ott volt nagyon szépen photoshopolva, gyönyörű szép ábrázatával, kijelezte az algoritmus, hogy ez valószínűleg ezt a képet a mesterséges intelligencia készítette. Tehát a Bencéről, most már tudom, hogy létezik, mert itt ül mellettem, a Magyar Péteren még sosem láttam, győzzetek meg, hogy létezik.
Hát figyelj, azért politikai fenoménként, vagy jelenségként, és a fenomént itt most nem a zseniként értem, hanem az eredeti.
Ez is.
Azért, hogy létezik, tehát hogy ne létezne. Nézd, azért baromi sok ember volt ott kint. Ez teljesen fölösleges ezzel rúgózni, hogy ott most
meglepő
a számháború, hogy most mennyi volt az az ember. A sok-sok tízezer ember volt, és az biztos, hogy ekkora tömeget politikai szereplő, mert az influencer tüntetés más volt, és nagyon más hangulatban is zajlott az egész. Itt egy ember már úgy hívta ki a maga követőit, hogy már előtte bejelentette, hogy szeretne az európai parlamenti választásokon elindulni. Ő egy pártot szervez, mozgalmat szervez, politikus. Ekkora tömeget Magyarországon ellenzéki politikus nem tudott megmozgatni 2010 óta. Ez egy baromi nagy politikai eredmény.
Igen, mert igazad van, Gábor, bocs, de hogy eddig ugye mindig ügyek mellett hívtak össze nagy tömegtüntetéseket, legyen az internet adódva valami, de most egy embert kellett ünnepelni.
Annál nagyobb a teljesítmény egyébként, ha csak politikailag az elemző szemével nézed, És ugyanakkor itt jön a Bibi is. Tehát, hogy akkor miért mentek ki ezek az emberek? Mi történt ott valójában? Mi az, ami valójában történt? Tehát az történt, hogy elmentek megnézni valakit, akiről annyit tudtak, amennyit a médiából megtudhattak róla, megtudhatták azt is, amit a politikai ellenlábasai elmondtak róla, meg amit ő önmagáról, de arról, hogy mit akar, mi a program, mi az elképzelés, hova fogja önmagát elhelyezni a politikai palettán, vagy akkor mit tudom, azt is mondhatni, hogy fölrúgom az egészet, és én rajzolok egy új koordinátarendszert. De ugye ha azt választja, amit már jó páran választottak, hogy nem rajzol új koordinátorrendszer, csak közlő, hogy nem rakom bele magam. Tehát én mindegy, hogy valaki liberális, vagy baloldali, vagy jobboldali,
mindannyian beszéltük, mi a termék?
Magyarok vagyunk, ugye ennyi a mondani való.
Mi a termék? Mert mind a hárman aláírhatjuk, hogy a Magyar Péter egy alternatív univerzumban most jelenleg a gyémánt fokozatú értékesítője lehetne az MV-nek, tehát nagyon jól el tudja adni a terméket, csak mi a termék? Tehát azt tudjuk, hogy a másiké szar, tehát az, amit a Gyurcsány árul, a szar, az, amit az Orbán árul, a szar. Magyar Péter terméke tökéletes, de mi a Magyar Péter terméke?
Igen, csak ez a kortárs politika amúgy sok esetben világszerte is, tehát hogy te most meg tudnád mondani, hogy a Fülöp-szigeteken 5 évig elnökként működő Duterte-nek mi volt az ideológiája azon kívül, hogy
lelövi az összes muzulmánt, meg lelövi az összes kábítószerállást.
Jó.
A Fülöp-szigeteken ez bőven elég.
Nézd, jó, abban van igazad, hogy legalább mondott valamit, hogy mit fog csinálni.
Azért muszáj ezt leszögeznünk, vagy erről akár vitatkoznunk, mert az, hogy van egy nagyon markáns ígéret azon kívül, hogy ami van, az most nem jó, meg a családom védelmében szoktam hangfelvételeket készíteni a saját feleségemről, tehát hogy én ezt értem, hogy ez van, akinek nagyon tetszik, meg szimpatikus, de mégiscsak az a helyzet, hogy ugye voltak ilyen nagyon, nagyon komoly ígéretei, hogy európai ügyességhez fogunk kapcsolódni, vagy csatlakozni. Ugye ezt még soha nem hallottuk egyetlen baloldali pártól se. Szóba hozta az oktatás egészségügyet is. Tehát, hogy ez
azt
is nagyon
teszi.
Olyan,
hogyan?
Hogy így fölkaptam a fejemet, hogy azért ez nem semmi.
Hogy eszébe jutott.
És
hát, megtalált a rést.
Igen, szóval, hogy én, mintha végignéztem volna az ellenzéki politikusok követeléseit, elolvasott volna pár 444 telexikket, és akkor ebből összeolózott valamit. Talán Ukrajnával kapcsolatban volt, hogy a magyar kisebbséget megemlített ott március 15-én, hogy arra hogy azért figyeljünk oda. Ez volt az egyetlen, akkor néztem.
Nem lehet, hogy egy ilyen orbános trükköt mondott? Mert Orbánnak volt ez az emlékezetes bombója, hogy ne azt nézzétek, hogy mit mondok, hanem hogy mit cselekszem. Magyar Péter meg gyakorlatilag betolta azt, hogy ne azt nézzétek, hogy mit mondok, hanem azt, hogy ki vagyok.
Na de igen, csak azért, mert abszolút igazad van, de hogy mondtad, hogy a termék hiányzik. Egy picit visszacsatolhatok az előző témánkhoz, hogy mi van akkor, amikor mi mondunk valamit, majd kis idő elteltével mások is mondják, én egy picit ugyanezt érzem. De nagyon kezdetektől fogva szerintem pára jeleztük, hogy jó pára itt mondjuk egy jobb oldalon, hogy az, amit termékként ő ad, az semmi más, mint egy ilyen balos program, nincsenek benne új elemek.
Balos program is, plusz Vasarbert is nélküled.
Igen, de azt most már valamelyik interjúban szólt, hogy a Vasarbertet azt jelezték a követő, hogy ez nem annyira, és akkor legközelebb majd Radnótit fog posztolni, ezt valamit interjúban hallott, tényleg ezt mondta.
Követőjének azt se tetszik, Radnóti hazafi volt velük ellentétben.
Lehet. És hogy tulajdonképpen ezzel a programmal semmiféle új dolgot nem mondott, ráadásul közvélemény kutatók is, nem csak jobb oldalhoz köthetőek, bal oldalhoz köthetőek, és megállapították, hogy szavazókat is a bal oldalról szível elsősorban, azon belül is a Momentum az, aki nagyon-nagyon nagyot fog cuppanni ezzel a történettel. És most már az úgy kezdik pedzegetni itt-ott, hogy jó, de mit tud ő továbbiakban felmutatni, mondjuk, mint az előző.
Tehát a kormányváltás ígéretével, most a kormányváltás ígéretét becseréli egy ellenzékváltásra.
Nincs nagyon más választása. Bocsánat, mondjad, Gábor.
Igen. Annyiban vitába szállnék veled, hogy szerintem nem csak olyan dolgokat mondott. Tehát oké, fölmondott egy ilyen alapvető ellenzéki érvkészletet, az tényleg jóformán ilyen mint checklist-szerűen felsorolta, hogy minden is legyen benne, ami ellenzéki oldalról eddig 14 év alatt föl volt hozva. De azért mondott olyanokat, és pont amikor azt tulajdonképpen az európai helyzetről, meg az Európai Unióról mondott, egyedül igazán valami konkrétumot, 12 pont volt, és én azért arra fölkaptam a fejemet, hogy benne volt az erős nemzetállamok, benne volt
az erős
Európai
Európa.
Unió, az Európai Egyesült Államok, mint vízió elvetése, stb., és akkor ott még kitért a kárpátaljai magyarokra is, de ez csak úgy fölkaptam a fejem, viszont nemrég egy interjúban mondta, tényleg hihetetlen egyébként, hogy már nem tud megmondani a csávó, éppen mikor kinek adott interjút, annyi interjút ad, hogy nem tudom, hogy hol mondta, pedig én mindig ugye, ülni szoktam arra, hogy mindig megjelöm, hogy melyikre hivatkozom. Szerintem ez a Rangos Katalin féle beszélgetés volt, és ott kicsit úgy tetemre is hívták őt, hogy hát ez nagyon szépeket mond, de hát ez nagyon hasonlít a Fideszére, és akkor ő azt mondta, hogy hát ő ennek a kormánynak volt külpolitikai vonalon annó még a Brüsszelben egy hát ilyen középszintű képviselője, és hát egyébként ezt neki ezzel nincs baja, neki ő tekintetben tulajdonképpen közel áll a Fidesz gondolkodásához. Na most ebben az az érdekes egyébként, hogy ugyanakkor viszont, tényleg a statisztika mutatja, hogy a Varész baloldalról hozzá szavazókat egyelőre, ugye onnan tud. Meg hát a másik az, hogy azért nézzük meg, hogy amikor a 12 pontot felsorolta, akkor a tömeg hogyan reagált. Tehát amikor mondjuk elmondta, hogy ő erős nemzetállamokat akar, akkor ott hiába volt 80 vagy 100, mondom, nem megyek bele a számháborúba, állati sok ember, ott a ciripelést lehetett hallani ilyen kis izékbe, virágágyásokba levő rovarok növekedését, meg párzását hallhattad, mert senkit se érdekelt. Akkor jött a robbanás, amikor például kimondta az Európai Ügyészséget.
Meg tehát a börtönbe csukjuk Polt Péter,
igen. Antal. Itt az lesz majd a kérdés.
Pont András, az is nagyon fontos.
Itt az lesz majd a kérdés.
Más véleménye van mindenki.
Persze, az börtönbe
vele.
Itt még ez egy tartalmilag egy érdekes kérdés lesz szám, hogyha ő mondjuk ragaszkodik ezekhez a dolgokhoz, és mondjuk nem cseréli le ezt a gondolkodást, meg ezt a 12 pontot úgy, mint mondjuk a Vasalbertet, mondjuk ezt nem cseréli le, akkor hogyan fogja megtalálni az utat majd ehhez a közeghez, és egyébként ezzel földobta az első valódi politikai magaslabdát az ellenzéki ellenfeleinek, be is támadták már a DK, meg hát a magát most már alapvetően nyilván veszélyben érző Momentum részéről is, hogy jól van öreg, de ez a Fidesznek a szövege volt, és te akkor most hogy fordultál velük szembe, hogyha nem ugyanazt mondod, mint mi. Tehát ilyen szempontból ez érdekes lesz majd, hogy valójában meg tudja majd tartani ezt a tömeget, amikor tartalmi kérdések kerülnek szóba. Ami meg a stílust illeti, ez az érdekes, amit te itt megemlítettél a Hont kapcsán, de hát lehetne, mert lassan már egy egész kis listája van arról, hogy ki az, aki Rogán Antal fizetett ügynöke azért, mert kételyeket fogalmazott meg vele szemben. Na tudjátok,
gyanítom, ti ketten is.
Hát, ja igen, hát ez jó, ez nyilvánvaló, de engem sajnos nem tisztelt még meg.
Eljön az ezzel, mindenhova kommentel. Hát,
igen, ezért mondom, bízom, én várom tényleg, tehát én várom, hogy jöjjön.
Végre valaki lebuktatna téged. De... Ha más nem, akkor orosz ügynök vagy.
Hát nem, meg akkor érted, lehet, hogy érted, hogy a karmeditában valaki a homlokára csapna, hogy basszus, és nem fizettük ki. és akkor ezért visszamenőleg kifizetnék, mint a 14 évre. Szóval az a lényeg, hogy azért ez viszont a magyar politikai közbeszédnek a legszarabb hagyományait eleveníti föl. Tehát nekem az ellenzék és a kormánypárti közbeszédben is mindig azt csapja ki a legjobban a biztosítékot, amikor azt hallom, hogy ha más a véleményed, akkor az nem azért van, mert hülye vagy, mert azt bárki mondhatja rám, hogy hülye vagyok, vagy hülyeséget gondolok, hanem azért, mert innen és onnan és amonnan téged jól megfizetnek ezért.
Illetve bűnöző is vagy.
És mert, bűnöző is vagy.
Az a lényeg, hogy a másik politikai tábor az ugye gonoszságot akar, azok elvetemült bűnözők, és azzal, hogy te velük értesz egyet, vagy a te véleményed hasonlít az övékhez, az a gyakorlatilag bűntárs vagy, tehát neked is börtönbe kell menned a véleményed miatt. Eljutottak idáig a dühöngő.
Na de hogyha azt mondja ez a jó ember, hogy a mesterségesen ásott politikai árkokat ő temeti be, mert Viktor meg Ferenc ezeket jól megásta. Na most egyébként e tekintet, de még hajlamos is vagyok vele egyetérteni, rendben van. De most ezt hogy tervezi betemetni, mondjuk azoknak a hullájával, akik szerint vele problémák vannak? Tehát ez tudjátok, ez olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy hát én szeretetet és békét hoztam, és ennek az első lépése az, hogy a szeretet meg a béke ellenségeit fejbe kell vágni, veszes gödörbe kell dobni, és akkor utána majd azt betemetjük, és azon majd virágzik a szeretet meg a béke. Szerintem ez
talán még azt hiányzik, hogy nyilvánosan megvádolja Rogán Antalt, hogy személyi kultuszt épít Orbán Viktornak, és mindenkit felszólít az önkritikára, akit őt nem imádja. De ezt majd legközelebb folytatjuk, ha hát addig beesik valami információ. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok.